mennyire szövi át a mindennapokat az, hogy a két ország, nem tudom, Tajván nevezhetjük országnak, szóval a két terület között nagy konfliktus van.
Tajván egy ország. Saját berendezkedéssel, saját kormánnyal, saját közigazgatással, és egy igen változó és sajátos identitással. Magának a tajvani embernek is kihívás az, hogy meghatároz önmagát. Tehát van egy ilyen izgalmas identitás vita, identitás kérdés, ami a tajvani társadalomnak, a tajvani demokráciának, politikának egy akut része, és ez közvetlenül kihat a kínai kapcsolatokra.
Gondolnak úgy magukra a tajvaniak, mint ők a demokratikus kínaiak?
Ez inkább a nyugati-európai meglátás. Igen, a tajvaniak miként gondolnak magukra, megoszlik, sokan gondolnak úgy magukra, mint tajvaniak, de azért sokan gondolnak úgy magukra, mint kínaiak, akik ugye az 1940-es években zajló kínai polgárháború után Kuomintang, tehát a nacionalista kínai politikai erőt követve evakuáltak a szigetre, és hát az ő leszármazottai között van ez a vita, hogy most akkor mi hangkínaiak vagyunk, vagy tajvaniak vagyunk. Van egyébként ugye őslakosság, akik egyébként nem is nagyon hasonlítanak a hangkínákra, inkább ez az ausztrál polonész külsejű emberek vannak, hogy az évszázadok alatt áttelepült egyéb kínaiak, dél-kínaiak. Egyébként sokaknak japán felmenőik is vannak, ugye a japán identitás az a tajvani identitásnak egy része, tehát bonyolult a helyzet.
Lesz 13-án egy választás. Említetted már a Kuomintangot, ami egy párt is most jelenleg, ők a nevezik úgy őket, hogy a kínai nemzeti párt, akik inkább Kína barátnak számítanak.
Alapvetően igen, tehát a politikai palettán a KMT az a Kínával szembeni, vagy a Kínával való megbékélést hirdeti, és jobban óckodik bármilyen függetlenségi kérdéstől.
És van a másik, a Demokratikus Haladó Párt, amely jelenleg kormányoz, szóval ők kettejük között dől el a 13-ai választás, és hát vannak olyan feltételezések, mi szerint, hogyha mostan is kormányz a Demokratikus Haladó Párt nyer, akkor nagy baj is lehet Tajván körül. Ha a Kuomintang, akkor nem annyira. Miért gondolja bárki azt, hogy ha a Kuomintang kerül hatalomra, akkor önként csatlakozna az ország Tajván Kínához, és akkor átadja ezennel a kínai népi demokratikus köztársaságnak a hatalmat, a tajvani vezetés, szóval ezt is nehéz elképzelni. Mint ahogy azt is, hogy mondjuk, hogy ha a Demokratikus Haladó Párt marad hatalmon, akkor Kína azonnal inváziót indít. Mi lehet 13-a után a helyzet szerinted attól függően, hogy ki lesz majd hatalmon?
A vélekedést, hogy itt akkor valamilyen háború vagy fegyveres konfliktus kitör a választások után, ez azért egészen közvetlen, vagy egészen magas helyről érkezik, ez konkrétan Xi Jinping mondta így, hogy ez a választás, ez most akkor a háború és a béke közötti választás lesz. Miközben azért ez valószínűleg nem így lesz, már csak azért sem, mert egyébként meg az előremutatások szerint a Demokratikus Haladó Párt fogja megnyerni a választásokat. Igaz, jóval kisebb támogatottsággal, mint 4 és 8 évvel ezelőtt. Azért van egy ilyen általános csalódottsága a tajvani emberek között a kormányban, de a Kínával inkább a megbékélést, az együttműködést célzó KMT még nem nőtt fel, vagy nem szerezte vissza a választóknak a bizalmát. Tehát most a helyzet úgy néz ki, hogy valószínűleg a DPP adja majd az elnököt, viszont nem lesz meg az abszolút többségük a parlamentben, tehát egy ilyen kisebbségi kormányzásra készülnek, és ebben egyébként még érdekes lehet egy megerősödő harmadik erőnek, ennek a bizonyos TPP-nek, tehát a Taiwan People's Party, a tajvani néppártnak a szerepe, ami egy kis párt, és nagyon sikeresen, nagyon eredményesen kampányolt, megnövekszik a jelenléte a tajvani parlamentben, ezáltal a tajvani demokráciában egyfajta ilyen királycsináló szerepet töltött be.
Azért valamire készülhetnek a kínai a Tajvánnal kapcsolatban. Nem biztos, hogy most műholdképek, vagy akár olyan információk, amelyek egy invázióra utalnának, az abszolút nincs ilyen információ. Ettől független azért gondolom vannak eszközök arra, hogy a Tajvánt legalábbis nehéz helyzetbe hozzák, hogyha olyan lesz a választási eredmény. Mik lehetnek ezek az eszközök, hogyha nem egy katonai invázió, lehet blokkád, kereskedelmi megállapodások felrúgása, megszüntetése adott esetben. Milyen eszközök vannak szerinted?
Igen, erre aránylag a két félnek eléggé kiforrott eszközei és eléggé kiforrott magyarázata, vagy hát ilyen elméleti szakmai zsargona van. Ugye a kínai oldalon ezt hívják hajjúcsúlyán, vagyis ez a befolyásolási hadviselés, tehát itt a pszichológiai hadviselés, a jogi eszközökkel történő hadviselés és a közvéleménynek a befolyásolása, ugye ez a triumvirátus, amit a kínai népköztársaság folytat Tajvanon. A tájvani oldal, meg a nyugati terminológia, meg ezt a bizonyos szürke zónás, talán ez a sajtóban, meg a nyilvánosságban ez az ismertebb, ez a szürke zónás hadviselés, ami zajlik, ami nagyjából egyébként ugyanazt jelenti, tehát, hogy az embereknek az eszét, szívét kell megkódítani, megtartani, és akkor így biztosítani a fölényt, ezt a fajta ilyen ideológiai, szellemi fölényt a másik féllel szemben. Ez nem feltétlenül fegyverek nélkül történik, azért fegyverek azok ott vannak, csak nem használják őket, és ugye ez is egy ilyen nagy fontos különbség, amikor fegyverekről beszélünk nyilvánvalóan. Tehát én arra számítok így rövidebben a 13. választás után, hogy szerintem azért lesz valamilyen erőfitoktatás, ami ugye a két entitásnak a kapcsolatában egy ilyen fontos eszköz.
A gyakorlatra a két lövöldözés?
Valami ilyesmire lehet azért számítani, igen.
Tartós invázióra fel vannak készülve?
Papíron igen, ezt az elemzői szakzsargon, ezt a bizonyos borz stratégiának hívja, tehát ennek az a lényeg, hogy elrettentsék Kínát attól, hogy megtámadja őket, hiszen azt ők is tudják, hogy akkor az előfölény a kínai oldalon, hogy hosszú távon, tehát nyilván megállítani nem tudják őket, de azért ahhoz elég erősek, hogy elgondolkodjanak a kínai népköztársaság politikusai azon, hogy megéri-e nekik ezt, és nyilvánvalóan nem éri meg, hiszen rengeteg ember áldozattal járna ez az akció, nem beszél, hogy a diplomáciai, gazdasági, stb. Következményekről.